Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Istent és valljuk meg a mi hozzávaló tartozásunkat a 89. Zsoltár első verse éneklésével. 89. Zsoltár, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az összegyülekezett közösséget a mai nap különleges nap, a szokásos vasárnapi istentiszteleti gyakorlatunk mellett, hiszen gyülekezeti közösségünkben 10 fiatal készült arra, hogy konfirmáljon, magyarul hitét erősítse meg és elkötelezze magát a Krisztus követésére a református anyaszentegyház keretein belül. A most konfirmációi vizsgát tevő fiatalokat szeretném először bemutatni. Tőlem ebben az irányban először Illés Fibien, mellette Nagy Melitta, Nagy Attila, Mizser Vivien, Dajka Beáta, Gál Sándor, Simán Klaudia, Ballai Katalin, Nagy László és Kun Zsuzsanna. A gyülekezetünk rendjének megfelelően ők már tegnap este a családjuk, családtagjaik és a presbitérium közösségében számot adtak a konfirmációs káti ismereteikről, és mindannyian megfeleltek annak a kitételnek, amelyet egyházunk rendje eléjük támasztott, megtanulták a konfirmációs káti kérdéseket. Most az ünnepélyes alkalma következik annak, hogy erről a nagy közösségben, a nagy gyülekezetben is számot adjanak, fogadjuk figyelemmel, szeretettel és nyitott lélekkel mindazt, amit ők a kérdésekre adott válaszban mondanak, legyen a gyülekezet hitének erősítésére minden kérdés és felelet. Így kérdezem először Ballai Katalint, mi a konfirmáció? Nagyon jó, csak szabad még hangosabban bele kiabálni a mikrofonba, jó? Mit jelent, Kati, a konfirmáció szó? Így van. Csak most kezdődik a Szentlélek munkája benned? Hogyan nevezik Jézus Krisztus követőit? Keresztények, ez a követői szó, azt nem tudjuk, Krisztus az világban. Minden megkeresztelt egyént megillet a keresztény név. Így van, te a kereszténység nagy családjának melyik ágához tartozol? Hogyan szól Isten hozzám? Köszönjük szépen, Nagy László lesz, aki válaszol. Laci, hány fő részből áll a Biblia? Mi a Biblia eredeti nyelve? Mi a Biblia központi üzenete? Így van. Az apostoli hitvallást majd közösen fogjuk elmondani az Isten tisztelete későbbi részében, de tudva ezt a hitvallást, azt kérdezem Laci tőled, hogy mit figyelhetünk meg a hitvallás szerkezetében? Jellemző a hitvallás megfogalmazásában. Így van, csak egy kicsit lassabban, hogy tudjunk követni, mert olyan gyorsan is jól mondod. Hogyan nevezték a régiek a döntés nélküli hitet? Még egyet kérdezek tőled, Laci. Fontos dolog tehát a hit. Nagyon jó. Szintén egy nagy elnevezésű fiú jön, Attila, Nagy Attila. Válaszol a következő kérdésekre. Attila, mit jelent az, hogy Isten a mennynek és földnek teremtője? Azt jelenti, hogy Isten öröktől. Így van. Szembe kell-e állítanunk a Bibliát és a természettudományt? Istenről is, meg a világról is. Nagyon jó. Attila, ez szerint a hit és a tudás nem ellentétesek?
Semmiképpen nem ellentétesek.
Nagyon jó. Azt mondd meg, hogy mi vagy ki a teremtés csúcsa? Tükröződhet benne. Így van. Attila, mi a gondviselésbe vetett hit? Így van, ez egy nagyon szép és nagyon fontos válasz. Arra válaszol, hogy mi a gondviselésbe vetett hit haszna? Van. Mi a gondviselésbe vetett hit kifejeződése? Az imádság.
Az imádság, mennyi a kifejeződése.
Így van. Akkor legyen a következő ifjabb Gál Sándor. Már csak azért, hogy tisztázzuk az erőviszonyokat. Mi az eredendő bűn? Van nemzedékről nemzedékre. Honnan ismerhetjük meg legjobban bűnös voltunkat?
A törvényből, nem korlátozott biztosnak, kár ilyen szó, legyen egy
Igen. Hány féleképpen védkezhetsz Isten és fele barát ellen? És akkor a negyedik? Tökéletes. Elhagyta Isten a bűnös embert?
Nem volt el abban, hogy egyre látva jött a bűnökára.
Igen. Kit küldött Isten a világ megváltására? Így van. Mit vallunk Jézus Krisztus személyéről?
Azt, hogy eszemélyen
hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet? Így van. Miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte? Így van. És akkor egy utolsót kérdezek, hogy te részt vehetsz-e az ő hármas tisztében?
Igen,
köszönjük szépen. Kun Zsuzsanna lesz a következő, aki válaszol. Zsuzsa, miben áll Jézus Krisztus váltságműve? Mi tehát a kereszt jelentősége? Így van. Mikor lesz számodra nyilvánvalóva a kereszt titka? Milyen szimbóluma van Krisztus kereszt halálának? Mit szemléltek Krisztus feltámadása? Így van, ez egy fontos bibliai tanítás. Azt mondd meg, Zsuzsa, hogy milyen történelmi bizonyságai vannak Krisztus feltámadásának? Így van. Mi a húsvéti hit következménye a te életedben? Pontosan. Mások egyet kérdezek. Találó elnevezése a húsvét szó? Így van. Michel Vivien lesz a következő, aki válaszol. És azt kérdezem, Vivien, mi Jézus Krisztus földi életének utolsó állomása? Mi, nem lett volna jobb, ha Jézus a Földön marad?
Nem, mert kevesebb találkozhatnának vele, még kevesebben beszélhetnének, hogy szentek által mindenki persze kapcsolatban.
Mi az Úr mennybe menetelének hármas haszna? Nagyon jó. Milyen ígéret hangzott el az Úr mennybe menetele alkalmával? Igen, kicsoda a Szentlélek? Mikor töltötte ki Isten az ő szent lelkét? Ez egyben a kerességnek a szereztetési igéje is. Jól mondtad, ki mondhatja el, hogy vette a szent lelket?
Aki meglátta a saját bűneit, akivel megvan az elhatározás Krisztus követésére, aki felismerte a keresztet.
Így van, és azt kérdezem még, hogy most következik pünkösd ünnepe, hányan tértek meg ekkor Péter prédikációjára? 3. Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus?
2.
Mit tesz egy szent cselekményt sákramentummá?
3. Jézus Krisztus emelése,
van, és a keresség szereztetés igéit már el is mondtad, úgyhogy áttérünk, Nagy Melitta lesz az, aki válaszol. A következő kérdése, mi a kerességben a külső jegy? Így van, mi a kerességhez fűződő ígéret? Így van, egy picit közelebb veszed a mikrofont, és elmondod nekünk, hogy mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát. Hogyan fogsz készülni az Úr asztalához? Igen, pontosan most következik a bűnbánati hét, és most fogtok pünköstől úrvacsorát venni. Úgyhogy nagyon fontos, amit ezután is mondasz, hogyan imádkozol úrvacsora vétel előtt. Hogyan imádkozol kenyérvételkor? Hogyan imádkozol pohárvételkor? És úrvacsora utána? Hogyan imádkozol? Nagyon jó, simán Klaudia következik. Mi az úrvacsorában a látható jegy? Mi az úrvacsorához fűződő ígéret? Így van, egy nagyon szép kérdés és válasz következik. Mit hiszel az Anya Szent Egyházról? Mi az egyház négy tulajdonsága? Mi az egyház négy ismertetőjegye? Hogyan tesz Isten bennünket alkalmassá egyháza szolgálatára? Így van, Klaudia, hogyan nevezzük az egyházak egységtörekvését? Jó, és akkor még egyet kérdezek, hogy mi az ökumenikus mozgalom célja? Nagyon jó. Dajka Beáta válaszol, és nem is sokan maradnak hátra, ugye? Beáta, mivel bizonyíthatjuk meg élő hitünket? Milyen iránytű van a kezedben a boldog életre? Lassabban is jó. Jó? Tudjuk, hogy nagyon tudod, de azért lassabban is, hadd értsük. Beáta, mi az első parancsolat, hogyan szól? Mit kíván Isten ebben az első parancsolatban? Pontosan. Hogyan szól a második parancsolat? Thank you. mit kíván ebben a második parancsolatban Isten? Nagyon jó. Harmadik parancsolat, hogy szól? Nem mond ki. És ez mit jelent? Mit kíván ebben a nevét? Így van. Elmondod a negyediket is? Ez jó hosszú. Van, és akkor ez mit jelent, mit kíván Isten ebben a parancsolatban? Köszönjük szépen. Illés Vivien szerintem az utolsó, de ha valaki kimaradt, majd jelentkezik a végén. Hogyan szól az ötödik parancsolat? Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Van. A hatodik parancsolat. Mit kíván Isten a hatodik parancsolatban? Nagyon jó. A hetedik parancsolat hogyan szól? És mit kíván Isten ebben a parancsolatban? Nyolcadik parancsolat. Ebben mit kíván Isten? Így van, és már nem is sok van hátra. Kilencedik parancsolat. Mit kíván Isten a kilencedik parancsolatban? A tizedik parancsolat, Vivien. És ebben mit kíván Isten ebben a parancsolatban? Nagyon jó. Akkor közösen válaszoljuk meg, és ez lesz az utolsó kérdés meg felelet, nem mintha több nem létezne, de mára azt gondolom, bizonyságát adták a fiatalok annak, hogy ismeretük van az élő Istenről és az ő igéjéről. Hogyan foglalja össze az Úr Jézus a 10 parancsolatot? Szeresd az Urat, te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Köszönjük szépen a szép feleleteket, és köszönjük Bodnár Máté tiszteletes úrnak, hogy sokat segített a felkészülésben az elmúlt hónapokban. Hát megérte a küzdelem és a fáradtságos munka, Isten adja vissza az elveszített erőnek a sokszorosát, a fiataloknak és a lelkész testvéremnek is. Készüljünk együtt ezen az ünnepi Isten tiszteleten, Isten igéjének és ige hirdetésének a meghallgatására. A 264. ének első 3 versét fogjuk énekelni. Hálaadással, Isten iránti tisztelettel a szívünkben áldjad én lelkem a dicsőség erős királya. Fiatalok, helyet foglalunk. Thank you.
mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom előttetek a Zsoltárok könyve 100. részének mind az 5 verséből. Szent igék felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg. A 100. Zsoltárban így olvassuk Isten igéjét. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Legyen Isten áldása az ő igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Gyertek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk, kegyelmes Istenünk, hogy részesei lehetünk ennek a Zsoltárnak, hogy örvendezéssel jöhettünk a te tornácaidba, a te kapuidon belül, örvendezve lehetünk együtt gyermekeink miatt is, de még inkább te miattad, a te örök kegyelmed, nemzedékről nemzedékre tartó hűséged miatt. Hálát adunk, hogy hallottuk a te ígédet az ő bizonyságtételükből. Hálát adunk, hogy újra várhatjuk, kívánhatjuk, hogy szólíts meg minket. Segíts hát most, hogy egyenesen te felét forduljon, előtted nyíljon meg a szívünk. Ne az ifjakra, ne egymásra, ne magunkra nézzünk, hanem te rád, aki kegyelmes atyánk vagy a te egyszülött fiad áldozatáért, aki gyermekeiddé fogadtál minket, helyet készítesz a mennyek országában nekünk, és oda készítesz minket is. Készíts most is, kérünk, ígéd és szent lelked által, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük el, testvéreim, a 171. énekünket. 171. énekünk így kezdődik. Megáll az Istennek ígéje, és nem állhat semmi ellen. Isten igéje szól hozzánk, testvéreim, az előbb olvasott 100. Zsoltárból, különösen annak utolsó 5. verséből így. Jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Kedves testvéreim, mindenki előtt biztosan világos, hogy ez a Zsoltár most a konfirmációval kapcsolatban került elénk. Különösen a legvégső szavak, az ő nemzedékről nemzedékre tartó hűségének az emlegetése, aminek most az egész gyülekezet boldog tanúja, hogy igen, új nemzedéket indított el Isten kegyelmének örök szövetségében. Igen, de nem ezzel kezdődik a dolog, és kár volna csak ezen örvendezünk, hogy itt vannak a mi gyermekeink, és szépen vallást tettek az ő ismereteikről. Ez azzal kezdődött ez a mondat, hogy jó az Úr. Mi is kezdjük az igére figyelést ezzel, hogy jó az Úr. De ez egy nagyon nehéz kijelentés. És jó, hogy itten csak én egymagam szólok, és mindenki csöndben gondolkozhat és válaszolhat magában arra, amit hall. Tudnélik, nagyon nehéz kérdés az, hogy jó az Úr. Nagy viták támadnak sok szívben ezzel a kijelentéssel szemben. Sok kivogásunk van ővele szemben. Akár kicsiben, hát fáj a fogam, jó az Úr. Nem nyertem meg az ötös találatot, jó az Úr. Nem sikerült valami tervemet végrehajtani, jó az Úr. Megöregszem, meg kell halnom, jó az Úr. Akár nagyban, olyan szörnyű dolgok történnek a világban, hatalmas árvizek, földrengések, tűzhányok, kitörések, jó az Úr. Háborúkban pusztítják egymást az emberek, nagyon sokszor az ő nevével szállnak egymással szemben, jó az Úr. A háború évei után sok keresztényben és egyházakban, teológiákon kihirdetve elhangzott ez a szörnyű érvelés, hogy Auschwitz óta nem lehet Isten szeretetéről vagy mindenhatóságáról beszélni. Tehát maga előtt senki se tagadja ezeket a nehéz kérdéseket, hogy csak ugyan jó az Úr. Megvolnának a vágyaink, az igényeink vele szemben, és akkor megmérjük, hogy na, mit teljesített ebből? E szerint nevezzük jónak, vagy nem jónak. Lassan egy éve már, hogy hazahívta mennyei országába egy fiunkat, itt maradt a felesége 6 gyermekkel, és akkor volt a rokonságban olyan, aki kereken kimondta, hogy neki ilyen Isten nem kell, aki így vág ketté egy szépen induló életet. És itt a Ramosaházi parókián, mikor karácsony után összejött a család, egy nagyon nehéz beszélgetést kellett erről a témáról lefolytatni, hogy elfogadjuk tőle ezt a döntést, vagy hátat fordítsunk neki emiatt. Na hát, nehéz a kérdés. De lássátok, testvéreim, az igében egy kettős válasz van erre a kérdésre. Örökkévaló az ő kegyelme, nemzedékről nemzedékre tartó az ő hűsége. Ezzel a két érvvel erősíti az Isten igéje, hogy bizony jó az Úr. Nézzünk bele egy kicsit ebbe a két szóba. Mi is az, hogy kegyelem? Általában az, hogy valakivel jobban bánnak, mint ahogy érdemelte. Nagy állami ünnepek alkalmával szokott ilyen elnöki közkegyelem megjelenni, hogy na, vagy elengednek börtönbüntetésre ítélt emberek esztendeiből, vagy egészen szabadon bocsátják őket. Családi életben, hát a szülők állandóan jobban bánnak a gyermekeikkel, mint hogy megérdemlik. Ez is kegyelem. Adósságokat néha elengednek, vagy könnyebb fizetési feltételeket szabnak. Ez is kegyelem. Tehát az, hogy valakivel jobban bánnak, mint ahogy érdemelném. Na most tegyük fel a kérdést. Hogy bánik velünk Isten? Emögött ott van a másik kérdés, hogy mit érdemlünk tőle? Ezt sokféleképpen elő lehet hozni. Ma nagyon kézenfekvő a konfirmációval kapcsolatban. Gyermekeink fognak vallást tenni a hitükről, és bizonyos fogadást tenni, amilyet mi mindnyájan tettünk annak idején. Nem tudom, valaki emlékezik-e rá, hogy mit fogadott a konfirmációkor. Ígéritek-e, fogadjátok-e, Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztjén anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek. Erre bizonyos megkönnyebbüléssel, mert együtt lehetett válaszolni, és mert a felelet benne volt a kérdésbe, boldogan rámondtuk, hogy ígérjük és fogadjuk. Ki emlékszik még erre? Tudjátok ki? A mindenható Isten. Ez a fogadalmunk felhangzott a mennybe, és ott fel van jegyezve emlékezetnek okáért. Hát akkor mit érdemlünk, és hogy bánik velünk Isten, érdemeinkkel szemben rosszabbul, vagy érdemeinken messze túl jobban? Na most mi élvezzük Isten szeretetét, kegyelmét, és az ő jóságának sok jeléről számot kell adnunk, de emögött van egy másik kérdés, ami aztán még tovább fog vezetni, hogy hát igazságos akkor Isten, ha jobban bánik velünk, mint ahogy érdemeljük? Hát ő, aki tökéletesen igaz, elengedhet büntetéseket? Amikor még iskolában tanítottam vallásórákon, az első számú rögeszmény mindig ez volt a diáksághoz, hogy nekem soha senki ne mondja azt, hogy elnézést. Az egy hamis, hazug dolog. Én tudom, hogy valaki van rosszat tett, de direkt nem nézek oda, ne kelljen észrevenni, szóvá tenni. Ez nem igaz. Hanem azt mondhatja mindenki, ha valamiben helytelenül tett, hogy bocsánat. Mert a bocsánatért az Úr Jézus tökéletesen megfizetett a kereszten. Itt lett Isten igazságos. Nem engedett el semmi büntetést, hanem helyettünk az ő egyszülött fiában önmagára zúdította azt. János evangéliuma bevezetésében ezt mondja róla, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Látjátok, a mi gondolataink, logikánk szerint ez tűz és víz, vagy kegyelem van, vagy igazság. Vagy úgy bánok valakivel, ahogy megérdemelte, igazságosan, de akkor nincs kegyelem, vagy pedig jobban bánok vele, de az nem igazság. Isten Jézus Krisztusban ezt a csodát vitte véghez, kegyelmet és az igazságot egyétette, nem könnyen. Ahogy különböző fémeket szoktak ötvözni, de csak nagyon magas hőfokon. Meg kell olvadni mind a kettőnek, hogy aztán egy új fém legyen belőle. Az ő szenvedéseinek az égő tüzében lett egyé a kegyelem és igazság, hogy ő jogosan bánhasson velünk jobban, mint ahogy érdemeljük. Ez már maga valami végtelen nagy csoda. És csak a szép régi magyar szóval álmélkodni lehet rajta. De itt van még egy nagy fokozás, mikor azt olvassuk, hogy örökké való az ő kegyelme. Nincs vége, de hadd tegyem hozzá, testvérem, hogy örök az ő kegyelme, ez nem csak előre a jövőbe mutat, hanem vissza a múltra is. Öröktől fogva örökké való az ő kegyelme. Hogy lehet ez? Mielőtt ember vétkezett volna ő vele szemben, ő már elszánta ezt a fajta csodálatos igazságot és kegyelmet, azért engedte, hogy az ember bűnbe esve elszakadjon tőle, hogy egyszer ezt a végtelen önmagát feláldozó szeretetet is gyakorolhassa javunkra és üdvösségünkre. Isten nem megdöbbent, amikor bűnbe esett az ember, hanem ahogy Pál apostol az Efézusi levél elején írja, hogy Isten magának kiválasztott minket Krisztusban világ teremtetése előtt, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Tehát benne volt a bűneset is az ő tervében, azért, hogy ez a mértékű, vagy mértéken felüli szeretet megszülethessen a Krisztus keresztjében. Ehhez képest már szinte másodrendű az, hogy a jövő felé is végtelen. Akinek Jézus Krisztus Isten fia, aki tudja, hogy Isten fia az ő bűneinek büntetését is elszenvedte, teljes bizonyossággal számíthat a mennyei örök életre. Az nem majd egyszer fog elkezdődni, hanem a Jézus Krisztussal felvett kapcsolat percében elkezdődött, és így Isten megváltott gyermekei ebben az örök távlatban élhetik a földi életüket is. Abban a boldog bizonyosság, hogy a java még hátra van. Ez annyi mindent leértékel a földi élet területén. Bajukat, nyomorúságokat is. Igaz, hogy sok szenvedés van, de vár a mennyek országában a mennyei dicsőség. Leértékel olyan dolgokat is, amiket ez a földi világ mindenek feletti értéknek tart, és küzd és harcol és lelki kárt vállal érettük. Leértékeli az anyagi hasznokat, leértékeli a sikereket, leértékeli a földi kapcsolatokat, hiszen mindez elmúlik, Isten kegyelme az örökké való. Na most erről mondja a másik kifejezéssel az ége, hogy az ő hűsége nemzedékről nemzedékre tart. Itt a hűség szón is egy kicsit csodálkozzunk el, testvéreim. Mi ezt emlegetjük, gyakoroljuk, sőt, sokszor büszkék is vagyunk rá, hogy én a házasságomban hűséges voltam, én a vállalt feladatot hűségesen teljesítettem, én a baráti körömhöz mindvégig hűségesen ragaszkodtam, annyi mindenbe értékeljük ezt. De vegyétek észre, hogy ez mindig valamilyen kiérdemelt hűség. Hogy mert boldoggá tett engem a házastársam, azért vagyok hűséges hozzá. Mert eredménye van az elvégzett feladatnak, azért viszem véghez, és így tovább. Soha nem tőlünk terem ez a hűség, hanem valahogy megszerzi, kiérdemli valaki tőlünk. Istennek a hűségét mi soha semmivel nem vívtuk, és nem vívjuk ki. Ez ő belőle terem. Ő máshogy hűséges, mint mi. Mi ő hozzá magához, a magunk jól felfogott érdekében lehetünk hűségesek, hiszen megváltónkhoz, örök üdvösségünkhöz lehetünk hűségesek, de ő mi semmivel nem érdemeltük ki, önmagából árasztja ezt a csodálatos hűséget. És ezt olyan jó látni, hogy valószínűleg Krisztus születés előtt olyan 5 vagy 600 évvel fogalmazta meg így valaki, és így, igen, az ő hűsége nemzedékre, nemzedékre tart. És azóta már most 2,5 évezred eltelt, és az ő hűsége érvényes ma is. És ezért nagy ajándék együtt örülni róla vallástevő ifjainkkal, mert bennük is ez jelent meg. Nem tőlünk örökölték a hitet. Isten szent lelke oltotta a szívükbe. Nem neveltük őt hitre, mert nem lehet hitre nevelni. Megtanítani a hit dolgaira, arról ők most is, de tegnap este is nagyszerűen vallást tettek. De attól még senkinek nincs köze Jézus Krisztushoz, hogy sok mindent tud ő róla. Már ezt csak a legidősebbek tudhatják, hogy a háború utáni nagy változások idején Budapesten a marxista egyetemen tanították a Bibliát. Nem azért, mert hinni akartak benne, hanem hogy tudjanak ellene harcolni. Tehát annyi mindent meg lehet tanulni, akár teológiát lehet végezni, anélkül, hogy volna a szívében valakinek hit. De az ő hűsége az újra és újra, új és új nemzedékekben életre kelti az igazi, élő, őhozzá kapcsolódó hitet. Ez az, amiért nyilván sok imádság elhangzott a konfirmációra készülő gyermekeinkét. A készülés idejében is meg most ezekben a napokban is. És amit nagyon jó folytatni, ő érettük, és mindazokért a kis vagy idős korúakért, akikben még nem él ez a boldog hit, hogy nekem megváltom van, üdvösségem van. Mert az ő hűsége feljogosít erre, hogy oda ajánljuk egymást, és az utánunk jövő nemzedékeket, igen, ők is ismerhessék meg, nem hogy ismereteket szerezzenek, hanem hogy ismerkedjenek vele, és boldog társaink legyenek az üdvösségben. Az ő hűségére épült ez a mai nap is, az ő hitvallás és fogadástételük is, de a mi itt lehetünk, ígéretfigyelésünk, Isten dicsérő imádságunk, énekünk is, erre számíthatunk, nem a napokon át csak, hanem végtelenül, hogy majd a sok-sok nemzedékkel, akiken ő ezt véghez vitte, akiknek a szívében megpecsételte, együtt örvendjünk, együtt dicsérjük őt az ő mennyei országában. Amen. Bizony valljuk, hogy jó vagy te, Urunk, csodálatos a te jóságod, amit akkora kegyelemben gyakoroltál rajtunk, mint a Krisztus keresztje, amit abban a hűségben ébresztettél bizonyosságra a szívünkben, szent lelked által, amiben megtartottál minket is atyáink után, és amivel elindítod most új nemzedéket boldog hitben és hűségben. Ó, kérünk hát, cselekedjen irgalmasságot velünk, hogy ne csak szó, ige maradjon előttünk, amit kijelentesz magadról, hanem boldog élő valóság legyen a szívünkben. És a te hűségedre mi is hűséggel legyünk készek válaszolni, hogy a te kegyelmedből boldog bizonyosságunk is legyen, de azt tudjuk gyakorolni, továbbadni mindazoknak, akik rászorulnak körülöttünk, hogy a te jóságod élő gyümölcsöket teremjen bennünk, és akik rajtunk látják a te kezed munkáját, feléd forduljanak, ugyanezt a kegyelmet elfogadják, és velünk együtt dicsérjenek téged, földön s majd a mennyben. Kérünk azért, hogy folytasd kegyelmednek ezt a munkáját, nemzedékről nemzedékre. Így ajánljuk kegyelmedbe magunkat, gyermekeinket, unokáinkat, így ajánljuk kegyelmedbe idős testvéreinket. Kérünk, ami betegség miatt elmaradt szolgatársainkét, hogy újra állítsd őket szolgálatodba a gyülekezetben, és kérünk, hogy terjeszd ezt a kegyelmet körülöttünk a községben, az országban, hogy a te jóságodról sokan-sokan meggyőződjenek és hálásak legyenek érte. Áld meg, kérünk, a te ígét, hirdetését, csak a mai napon is mindenütt az országban, hogy a gyülekezetek éledjenek és örvendjenek benned. Terjeszd a te kegyelmed örömhírét mindenütt a földön, áld meg a misszióban szolgálókat, kérünk azokét, akik szenvednek az evangéliumért bárhol a földön, hogy a te jóságod békessége haladja felül a nyomorúságaikat. Kérünk, jöjjön el a te országod, hogy mielőbb ott legyünk te előtted, és már bűn és kísértések nélkül szent tisztaságban, igazságban magasztaljunk téged. Hallgass meg kegyelmedből, atyánk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönöm, hogy
Kedves ifjú testvéreim, elérkezett az ideje annak, hogy ne csak az ismeretről adjatok számot, hanem elkötelezzétek magatokat a mi Urunknak való engedelmes életre, az egyháztagságra. Ezért kérlek benneteket, hogy tegyetek fogadalmat, és válaszoljatok a következő kérdésekre, amelyeket a gyülekezet fennállva hallgat meg. Azt kérdezem először, hogy kijelentitek-e Isten és a gyülekezet előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek.
Igen.
Tegyetek vallást tehát élő szóban hitetekről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezem továbbá, hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között és egyedül az ő hatalmába, halálába vetett hit által igazolunk meg, ingyen Isten kegyelméből. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek. Én pedig, mint a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak és a református anyaszentegyháznak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket és felhatalmazlak az úrvacsora vételére. Az Isten cselekedje meg, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtmény el ne szakítson titeket, az ő szerelmétől, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a fiatalok éneke következik. Fiatalok megáldására készüljünk együtt is Isten lelkének könyörgésével a 370. éneket énekel a gyülekezet az első versét, a 370. dicséret első versét énekeljük. Boldog ember az, aki féli az Urat, sok örömöt talál az ő parancsolataiban. Amen. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad, így szól az Úr. Amen. Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Amen. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat, én az Úr szentellek meg titeket. Amen. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Amen. Mert minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Amen. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Amen. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Istennek, ő általa. Amen. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen. Gyülekezetünk gondnoka most betegség miatt nem lehet jelen az Isten tiszteleten, de szívből köszönti a konfirmált fiatalokat és áldást kíván az életetekre, a családjaitokra. Kérem Nyeste Ferenc presbitert, hogy a gyülekezet presbitérium nevében köszöntsön benneteket.
Hát, ahogy tiszteletes úr is bevezette, a gyülekezet presbitérium a nevében és a gyülekezet nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a, én bízom benne, hogy neves pillanatban. Láttuk tegnap és láttuk ma, hogy tudásotok bőven van. Én azt kívánom, hogy ez a tudás, ez kinek-kinek mely pillanatában az életében hitté mélyüljön el, és az a fogadalom, amit tettetek itt a gyülekezet közösségében, az egy igaz fogadalom lehessen. Hát az én gyarló emberi szavaim után engedjétek meg, hogy Isten igéjével is köszöntselek benneteket, mégpedig a példakbeszédek könyvének 24. részéből. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni. Ne ólálkodj te bűnös az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvó helyét. Mert ha 7-szer elesik is az igaz, mégis föl kell, de a bűnösök elbuknak a bajban. Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigyogadjon a szíved, mert az Úr meglátja, rosszalja, és elfordítja haragját róla. Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket, mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösnek mécsese kialszik. Féljed, fiam, az Urat és a Királyt, és felforgatók közé ne keveredj, mert hirtelen támad rájuk a veszedelem, és ki tudja, kettőjüktől milyen pusztulás jön.
Köszönjük szépen a köszöntő szavakat is erről a helyről. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hadd köszöntsem a gyülekezetünk közössége nevében azokat a családokat, ahonnan konfirmált fiatalok állnak most itt Isten házában, a máshonnan érkezett rokonokat, ismerősöket, keresztszülőket, akik eljöttek Ramocsa házára együtt ünnepelni Isten színe előtt ezen a mai napon. Isten áldja meg életüket, a családjukat, és érezzék jól magukat közöttünk. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 4 órakor tartjuk gyülekezeti alkalmunkat a gyülekezeti teremben, ahol a konfirmált fiatalok egy tanulságos történetet fognak bemutatni számunkra, és ahol testvéri közösségben lehetünk együtt. Szeretettel várjuk vissza a gyülekezetet, a konfirmáltakat, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt. Szeretném megköszönni a gyülekezet vezetősége nevében a konfirmandus szülők adományát, amelyet ebben az esztendőben nem tárgyba fordítva, tárgyasítva adtak át a gyülekezetnek, hanem pénzformájában, és ezt most a templom külső felújítására fogjuk fordítani, így emlékezzetek és tekintsetek templomunkra, hogy adományotok is benne van, Isten áldja meg a szülők áldozatvállalását. Szeretettel hirdetem a gyülekezet közösségének, hogy a ránk következő héten pünkös szent ünnepére készülünk, amikor is a most konfirmált fiatalok először élhetnek az úrvacsora sákramentumával, szeretteikkel együtt. Buzdítok, bátorítok mindenkit az előkészítő alkalmakra, hogyan az egyik KT válaszban hallottuk, hogy úgy készülhetünk az úrvacsorára, ha készítjük a szívünket. Bűnbánati alkalmakat tartunk itt a templomban, 6:30 kezdünk harangozni, és 7 órakor kezdődnek az esti alkalmak. Várjuk a teljes gyülekezetet, kiváltképpen a fiatalokat és az ő családtagjaikat nagy szeretettel. Legátusunk pünkös szent ünnepe alkalmából Lakó István, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 5. éves hallgatója lesz. Pünkösd első napján reggel 9 órakor az idősek otthonában, 11 órakor itt a templomban. Lehetünk úrvacsorai közösségben egymással és Urunkkal, és délután 3 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet. Gyülekezetünk több éves hagyománya, pünkösd másodnapján gyülekezeti napot, családi napot szervezünk, amelyre szeretettel hívjuk meg a családokat, az egyedül levőket egyaránt. Ebben az esztendőben a pünkösdi gyülekezeti napunkra vendégek érkeznek, a Nyírkércsi és a Nyírjákói gyülekezet érkezik hozzánk, és ezért fontos lenne, hogy mi magunk is szeretettel és jelenlétünkkel várjuk az ottani keresztény testvéreinket. 10:30 kezdődik majd az istentisztelet, nem hagyományos keretben, de itt a templomban, tehát pünkösd másodnapján 10 órakor harangozunk, és 10:30 kezdődik az alkalom. Az istentisztelet után, a templomi alkalom után egyszerű közös ebédet tölthetünk el, amelyet szeretettel ajánlunk mindenkinek, illetve az elkészítésére várjuk a jelentkezőket, ahogyan a korábbi években is. Azt követően gondoskodunk keresztény programról, ahol az eddigi tapasztalatok szerint nagy örömben és egyetértésben tölthettük el a néhány óránkat, és kiemelkedő lehetőséggel záródik a pünkösd másodnapja gyülekezetünkben, mert a Debreceni Nagytemplom Éden ének és zenekara ad koncertet az iskola udvarán levő színpadon, tehát ott zárjuk be majd a pünkös másodnapi alkalmunkat, ahol hangszereléssel, énekléssel, hagyományos és új modern énekek bemutatásával szolgál a zenekar. Erre is várjuk szeretettel fiatalokat és időseket egyaránt, rokonainkat, távolról érkező vendégeinket. Emlékeztetek arról, hogy nyáron a beregfürdői táborozás augusztus 8-ától kezdődik, sokan jelentkeztek erre a táborra, aki még fontolgatta a szívében és nem jelentkezett, azt kérem szeretettel minél hamarabb jelentkezzen, hogy le tudjuk zárni a létszámot és a fennmaradó helyeket át tudjuk adni másoknak az üdülőben. Örömmel hirdetem, hogy az Egyházmegye gitártábort szervez azoknak a javarész fiataloknak nyilvánvalóan, akik szeretnének elkezdeni megtanulni gitározni, illetve már elkezdték a tanulást, de szeretnének előre haladni ebben. Kérem, hogy a lelkészi hivatalban tiszteletesnél Bodnár Máténál vagy nálam jelentkezzenek, augusztus hónapban lesz ez a hét, és erre is szeretettel buzítom az érdeklődő fiatalokat. Isten áldja meg mindannyiunk életét, tegye teljessé ünneplésünket a családi közösségekben, a terített asztaloknál is, amikor hazatérünk, és majd amikor újra együtt lehetünk a délutáni alkalmon, ő legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Záró énekünk a 462. dicséret, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. 462. ének. Semmi felül ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.